Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk a mi Urunkért. Mi Urunk Jézus Krisztus, mi barátunk Jézus Krisztus, így jövünk eléd, tisztelve és magasztalva téged, és mégis bizalommal megvalva előtted, hogy azért jöttünk, mert önmagunkban elesettek, elveszettek vagyunk, és nélküled nem jutunk sehová az életünkben. Azért vagyunk most itt, mert a te bátorító erődre van szükségünk. Szükségünk van a te szavadra, az abból áradó hatalomra, a te lelkednek erejére, a te lelkednek vigasztalására. Szükségünk van, Urunk, a te jelenlétedre. Ezért könyörgünk most, hogy áld meg ezt az órát, amikor megnyitjuk a Biblia lapjait, amikor igédet olvassuk, küld a te lelkedet, hogy legyen ez élővé, legyen ez személyessé, legyen ez hatalommá a mi életünkben. Érintsen meg, bátorítson meg, küldjön bennünket oda, ahová te akarod, és hadd tudjuk cselekedni azt, amit te szeretnél. Formáld bennünk az engedelmességet, a hitet, a szeretetet, a te dicsőségedért. Mi Urunk Jézus Krisztus. Amen. Kedves testvérek, a mai napra a sorozaton belül az a cím lett kitűzve, hogy Jézus erőt ad a feladatainkban és a küldetésünkben. Most mégis az Ószövetségből fogok felolvasni egy részt, majd el fogunk érkezni oda is, ahol Jézus kiküldi a tanítványait. Engedjétek meg, hogy egy nagyon jól ismert részt, annak minden versével felolvassak, ez 58 verset jelent, mégpedig Sámuel első könyvéből, a 17. fejezetből, azt a történetet, amikor Dávid legyőzi Góliátot. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A judabeli Szókónál gyűltek össze, és tábort ütöttek Szókó és Azéká között Efesz Dammimnál. Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá völgyben, és csatarendben álltak a filiszteusok ellen. Az innenső hegyen álltak a filiszteusok, a túlsó hegyen pedig az izraeliek. Közöttük völgy volt. Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, aki Gát városából való volt. Magassága 6 könyök és 1 arasz volt. Fején résisak volt, öltözete pikkelyes páncél, páncélja 5000 sekkel súlyú részből volt. Lábán rézvért és vállán rézdárda volt. Láncsájának a nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája, láncsájának a hegye pedig 600 sekkel súlyú vasból volt, és egy pajzshordozó ment előtte. Így állt ki, és oda kiáltott Izrael csatasorainak, miért vonultatok ki, és készültetek fel a harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Választatok ki magatok közül egy embert, hogy sikra szálljon velem. Ha le tud győzni, és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok. De ha én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. Ezt is mondta a filiszteus, én itt most kigúnyolom Izrael csatasorait. Állítsatok szembe velem valakit, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallotta Saul és egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek és igen féltek. Dávid annak az efrátai embernek volt a fia, a judai Betlehemből, akinek Isai volt a neve, és 8 fia volt. Ez az ember Saul idejében már öreg volt ahhoz, hogy bevonuljon a férfiakkal. De Isai 3 nagyobbik fia 6-ba vonult Saullal. Annak a 3 fiának, akik 6-ba vonultak, ez volt a neve, az elsőszülötté Éliáb, a másodiké Abinádáb, a harmadiké pedig Sammá. Dávid volt a legkisebb, a 3 nagyobb elment Saullal. Dávid elment Saulhoz, de visszatért, hogy apjának juhait legeltesse Betlehemben. A filiszteus pedig megjelent reggelenként és esténként, és kiállt 40 napon át. Egyszer ezt mondta Isai a fiának, Dávidnak, vidd el a testvéreidnek ezt a véka pörkölt gabonát, meg ezt a 10 kenyeret, és szaladj el a táborba testvéreidhez. Ezt a 10 sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és tudd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid, és hozd tőlük valami jelet. Az Élávölgyben vannak ők, ahol Saul és az izraeli férfiak állnak, harcban állnak a filiszteusokkal. Felkelt tehát Dávid korán reggel, rábízta a nyájat egy bojtára, felszedelőzködött és elment, ahogy Isai parancsolta neki. Amikor eljutott a szekértáborig, éppen akkor fejlődött csatarendbe a sereg harci zaj közepette. Csatarendbe állt Izrael is, meg a filiszteusok is, egyik csatasor a másikkal szemben. Dávid rábízta Holmiát arra, aki a fölszerelést őrizte, és a csatasor felé futott. Odaérve megkérdezte bátyjait, hogy jól vannak-e. És miközben beszélgetett velük, előállt a filiszteusok csatasorából a gárdból való harcos, a Góliát nevű filiszteus, és most is ugyanúgy beszélt, Dávid pedig meghallotta. Amikor az izraeli férfiak meglátták azt az embert, mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon féltek. Ezt mondták az izraeliek, láttátok ezt az embert, aki előállt? Azért állt elő, hogy csúfolja Izraelt. Ha akarna olyan ember, aki megölné, gazdagon megajándékozná a király, még a lányát is hozzáadná, és fölmenteni apjának a házát Izraelben minden szolgálat alól. Akkor ezt mondta Dávid a mellett álló embereknek, mi történik majd azzal az emberrel, aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izraelt a gyalázattól? Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? A nép pedig elmondta neki szóról szóra, hogy mi történik azzal, aki azt levágja. Amikor a legidősebb bátyja, Éliáb, hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Éliáb, és ezt mondta, minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány ujat a pusztában? Tudom, hogy vakmerő vagy, és rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz-e látni, azért jöttél ide. Dávid ezt felelte, ugyan mit követtem el, hiszen ez csak beszéd volt. És elfordult tőle, és egy másikhoz, és az is ugyanazt mondta, meg a hadinép is ugyanúgy válaszolt neki, mint az előbb. Amikor meghallották, mit beszél Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához rendelte. Dávid ezt mondta Saulnak. Senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád és megvív ezzel a filiszteussal. De Saul ezt mondta Dávidnak. Nem mehetsz el, hogy megvív ezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy, ő pedig harcedzett férfi fiatal kora óta. Dávid azonban így felelt Saulnak. Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leterítettem és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is. Így jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Azután ezt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni engem a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak, menj el, az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére résisakot tett, és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját és a ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak, nem tudok én ezekben járni, mert még nem próbáltam. Le is vetette Dávid ezeket, kezébe vette a botját, és kiválasztotta a patakból 5 sima kövecskét. Beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába és a paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, pirosposgás és jó megjelenésű. És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól, hát kutya vagyok én, hogy bottál jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak, gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal és láncsával és dárdával jössz ellenem. De én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr. Leváglak, és a fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és láncsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus nekikészült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé, belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elrepítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak paritjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. Aztán odafutott Dávid, rálépett a filiszteusra, fogta annak a kardját, kihúzta a hüvelyéből, megölte vele és levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, hogy meghalt a vitézük, megfutamodtak. Hosszú ez a történet, de bizonyára ti is érzitek, hogy mennyire jól össze van illesztve, mennyire jól meg van komponálva, hogy tulajdonképpen minden szónak, minden mondatnak, minden gondolategységnek, ahogyan következik egyik a másik után, milyen szépen megvan a ritmusa, ahogyan bemutatja a legyőzhetetlen Góliátot, ahogy bemutatja a kicsi Dávidot, aztán bemutatja Dávid hitét, és aztán végül bemutatja nekünk a harcot is. Ebben a hosszú részben rengeteg nagyon gazdag és nagyon mély üzenet van, és nyilvánvaló, hogy most itt ebben az órában mindegyiket nem lehet elővenni, vagy mindegyiket nem lehet elmélyíteni, így hát ezzel nem is próbálkozom, hanem egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni belőle, mielőtt majd az új szövetségi részre térek rá, ez pedig az a gondolat, az a bátorító üzenet, amelyet így fogalmaztam meg, hogy Isten ad győzelmet azoknak, akik hűségesen végzik a rájuk bízott szolgálatot. Ugye a mai napra ez a kérdés, hogy hogyan segít meg Jézus bennünket, hogyan ad nekünk Jézus erőt ahhoz a küldetéshez, ahhoz a szolgálathoz, ami minden egyes keresztény embernek a feladata. És ebben a történetben ez nagyon szépen benne van, ott van, ezt szeretném majd itt kibontani előttetek, hogy Isten megadja ezt az erőt, megadja ezt a győzelmet, hogy a hűséges szolgáinak, hogy el tudják végezni azokat a feladatokat, amelyeket ő éppen eléjük elhelyez. Hogyha a történet képi anyagával szeretném ezt megfogalmazni, akkor így mondanám, hogy egy kicsit ilyen költői legyen, hogy vidd a kenyeret és a sajtot az éhezőknek, és Isten ad mellé győzelmet és dicsőséget is neked. Általános igazságot fogalmazok meg akkor, hogyha azt mondom, hogy manapság egyetlen dolognak van hatása, igazi hatása a reformátusságunkkal, vagy a református vallásunkkal kapcsolatban, a misszióban, mégpedig a megélt hit. Beszélhetünk bármennyit, prédikálhatok bármennyit, nem mintha ez fölösleges lenne, nehogy valaki félreértse, de a beszéd önmagában nem tud ma olyan erőt, olyan hatalmat átvinni, mint hogyha valakinek az életén látják azt, hogy ő tényleg komolyan veszi, megéli a hitét, neki az a legfontosabb. És leginkább azok ilyen koncentrikus körökbe képzelem el, akikkel együtt élünk, talán ott van a legnagyobb hatása a családban, akikkel egy fedél alatt vagyunk. Hogyha látják rajtad a közeliek, akik tényleg látnak napról napra, hogy számodra a hited az egy megélt hit, és csak ez az életed, akkor annak van hatása, és van ereje. Vagy hogyha látják itt a gyülekezetben a testvérek rajtad, hogy az a hit, amit te hitnek nevezel, Isten hitnek nevezel, az egy megélt hit. Tehát mindennapi élet, minden 24 órájában életvitelszerűen a legtermészetesebb módon megélt hit, akkor annak lesz ereje. Vagy ha látják kint az utcán, vagy ha látják a buszon, a boltban, a munkahelyeden, vagy bárhol, ahol csak megfordulsz, hogy a te hited az egy megélt valóság, az egy megélt hit, életvitelszerűen megélt hit, akkor annak lesz ereje. Itt a kérdés, hogy milyen az a hit, az a megélt hit, az a megélt hit valóság. Én ezt úgy tudtam megfogalmazni, olyan, amiben Isten ad győzelmeket. A hit az egy olyan út, amin meg kell harcolni az értékekért, és Isten ezekben a harcokban ad neked győzelmet. Ez a bátorítása Istennek, ez a itt a mai esti evangelizációnak mondjuk így a fő üzenete, hogy Isten ad győzelmet. Ez főleg akkor lehet fontos, hogyha egyre többször kudarcokat élünk meg a hitünkben. Szeretnénk elmondani, szeretnénk megélni, és aztán valahogy mégsem úgy jön, mégsem úgy sikerül, mégsem tudtuk megtenni, és akkor azt mondjuk, hogy nem is vagyok jó hívő, nem is vagyok én sehol. És ez az üzenet, ebben kíván téged is megerősíteni, hogy Isten ad győzelmet, ad valóságos győzelmet. Azért ez nem annyira könnyű, mint ahogy könnyű róla beszélni. Én ezt magam életéről is tudom. De van rá lehetőség, hogy győzelmekben legyen részed. És ez az Isten bátorítása a mai napon számodra, hogy győzhetsz. Győzhetsz. Hogyan? Három pontban foglaltam össze itt a felolvasott hosszú történetnek a gondolatait. Az elsőben így fogalmaztam, hogy ne a láthatókra néz. Ez talán önmagában is elég lenne, hiszen ahogy elolvastuk, láttuk, hogy mire is gondolok, de majd egy-két gondolatot hozzáfűzök. De az első pont ez így hangzik, hogy ne a láthatókra néz. A másik, azt így fogalmaztam meg szintén egy igével, hogy harcold meg a hitnek a nemes harcát. A nemes harcot kell megharcolni. A harmadik pedig, amit már az előbb is mondtam a képpel, vidd a kenyeret és a sajtot az éhezőknek. És ezek után fogunk még majd Jézus kiküldéséről, küldetéséről beszélni. Nézzük tehát az első pontot, ne a láthatókra néz. Itt van egy nagy vitéz Gádból, úgy hívják, hogy Góliát. Korabeli izraeli vagy zsidó mértékegységekkel van leírva minden paramétere. Képzeljétek el, hogy én itt ezen a pódiumon körülbelül 2 méter magas vagyok, még 1 métert a fejem fölé. Majdnem 3 méter magas volt. Én sem vagyok kis darab, de mondjuk legalább 3-4-szer nagyobb volt, mint én vagyok széltében is. Csak a páncél, ami rajta volt, 80 kg-ot nyomott. Azért az, azt hiszem, elég nehéz, el tudjuk képzelni. És még dárdák lógtak a vállain, lándzsát vitt a kezében, ezek legalább még vagy 20 kilónyit nyomtak. El tudjátok ti ezt képzelni, hogy egy hatalmas ember, tehát tényleg hatalmas, tőlem sokkal, de sokkal nagyobb, rengeteg vas rajta, vas fegyverzet ott van rajta, és amikor Izrael fiai, katonái, vitézei beállnak a csatasorba, akkor nem látnak semmi más, csak ezt az elrettentő látványt. Ott van egy hatalmas ember, tele fegyverrel, és ki kéne állnia valakinek ellene harcolni. Ott a feladat, nekik, az övék lenne a feladat, Izrael katonáié, vitézeié, hadinépéé, senki nem meri fölvállalni ezt a feladatot. Senki nem mer kiállni. Mert mindenki mire néz? Arra, ami igenis látszik. Kilátszik. Nem tűnik el a tömegben. Nagyon is látható ez a Góliát. Elég reménytelennek látják a helyzetet. Elég reménytelennek látják. Még maga a király is, ahogy olvastuk, Saul is hitetlenül tekint Dávid szavaira, amikor azt mondja, hogy kiállok én, megküzdök én vele, legyőzöm én ezt a Góliátot, nem akarja engedni, hogy Dávid menjen és harcoljon. Nem akarja elengedni, hogy megvívjon a filiszteus óriással. Saul is csak annyit látott, hogy Góliát nagy és harcedzett, míg Dávid kicsi, törékeny figura. És maga a király is mire nézett? A láthatóra nézett. Arra nézett, és ennek az eredménye az lett, hogy nem tudta hit szemével látni. Azt olvastuk, hogy rettegtek, féltek, nagyon is. Itt van ez az üzenet, amit ismerünk jól a páli levélből, hogy ne a láthatóra nézzetek. Mert a látható dolgokban mindig ott lesz az az óriás, ott tornyosul majd az a fenyegető erő, aminek egyetlen egy célja van, hogy a küldetésedben, a keresztény utadban, a keresztény hitben való utadban megakadályozzon. Mindig ott lesz. Ha a láthatóra nézel, mindig ott lesz az, ami elveszi a reménységedet, ami elcsüggeszt, ami azt fogja mondani, hogy ne is gondolkodj rajta. Hogy jut ilyen az eszedbe, hogy te Jézus Krisztusról beszéljél? Vagy az evangéliumot elmond bárkinek? Kinevetnek? Kigúnyolnak? Bolondnak fognak nézni? Ott lesz rögtön ez a súgó hang, ez az óriási nagy ellenerő, amely megpróbál megakadályozni abban, hogy egyáltalán elinduljál, és meggyőz, még mielőtt bármit is tennél, meggyőz arról, hogy egyáltalán lenne esélyed ebben a harcban, ebben a Krisztusért való harcban. Hiszen látnod kell, mert látható ez a nagy, óriás, fenyegető erő, ami ott van fölötted, és azt szeretné, hogy eleve úgy indulj el, vagy eleve úgy állj neki ennek az egésznek, hogy semmi esélyed. Semmi esélyed. Ugye ezt olvastuk Saulról is, hogy, és az egész hadinépről, akik rátekintettek Góliátra, az igenis láthatóra, hogy megrettentek és igen féltek. Fontos azt is itt megemlíteni, csak nagyon röviden, hogy amikor ezt a történetet felolvassuk, és Góliátnak az egész fegyverzetét leírja, most nem akarom újra olvasni, akkor azt olvassuk, hogy réz és vas fegyverei vannak. És Izrael népe még a bronzkor végét éli, tehát az ő haditechnikájuk még eléggé elavult, mondjuk így a tengeri népekéhez képest. Két kultúra találkozik ebben a történeti leírásban, a vaskor, mondjuk így a vas kultúrában élő haditechnika, és még a bronz korában élő haditechnika. És ugye Izraelről tudjuk, hogy még nem is olyan régen telepedtek le, hagyták el maguk mögött a nomád életvitelt, és ebben a találkozásban arra lehetünk figyelmesek, hogy az, aki előrébb jár, aki fejlettebb a kultúrában, az lenézi, gőgös a másikkal szemben. Góliátnak a megnyilatkozása, hogy szidja Izrael istenét, Izrael népét, seregét, az pont ezt mutatja meg, hogy ő annyira magabiztos, annyira tudja, hogy nem lehet egyszerűen esélyük, hiszen ő haditechnikában sokkal fejlettebb, hogy mai szóval fejezzem ki magam, ő is a láthatóra néz, Góliát is, mert látja, hogy milyen fegyverei vannak, mert látja, hogy mi van a kezében, és látja, hogy ő milyen hatalmas, és hogy senkit nem tudnak ellene kiállítani. Azt gondolom, hogy ez egy ismerős jelenség, csak hogy átfordítsuk ezt a mikorunkra. Hogy a technikai civilizáció tulajdonképpen, ugye, ami az elmúlt 100-150 évben fölgyorsult itt mögöttünk, mindig azt mondta, hogy ettől fejlettebb még soha nem volt a világ, és majd most eljön az az idő, amikor Istent kiiktatjuk. Ugye volt ez kommunizmusban, kapitalizmusban, mindenfelé, hogy eljön az az idő, amikor Istenre nem lesz szükség. Megoldjuk ezt a problémát, a vallás problémáját. Nem lesz rá szükség, kiiktatjuk a világból, mert majd a technikai civilizáció mindent megold, amit a vallás adni akar, vagy tudna az embereknek. Hála Istennek ez még nem történt meg, mert a technikai civilizáció mindig elavultá válik, ez főleg manapság látszik igen erősen, és Isten még mindig jelen van, és Isten még mindig velünk van, és ez a mi nagy erőnk, hogy Isten az, aki még nem változott meg, aki mindörökké ugyanaz. És legyen bármilyen hatalmas, akár a médiának a súlya, érezzük, hogy bármit megtehetnek, vagy legyen bármilyen óriás politikai hatalom, hogy azt tesz, amit csak akar, legyen bármilyen erős egy gazdasági érdek, legyen bármilyen igazságtalan a világ, az üzenet mindig ugyanaz, hogy ne a láthatóra néz. Mert ha a láthatóra nézel, a nagy igazságtalanságra, a nagy manipulációra, a nagy bármire, a nagy óriási dolgokra, csalásokra, hazugságokra, akkor persze, hogy megrettensz, és azt mondod, hogy ebből nem lesz semmi. Ne a láthatóra néz, mondja az ige nekünk. Mert a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Isten ígéretei nem láthatóak, de annál inkább konkrétak. A zsidó levélből idézett szakasz, ez egy jogi kifejezés, ami arra vonatkozik, hogy az örökös még nem rendelkezik az örökségével. Egy gyermek még nem az övé a ház, vagy a jövedelem, vagy bármi a megtakarított pénz, hogyha mai képpel élünk. De mivel tudja, hogy az apja, a szülei rá fogják hagyni, ezért ez neki meggyőződés, hogy nem a szomszéd fogja megkapni meg a második szomszéd, hanem a gyermek fogja megkapni, aki az atya gyermeke. Ezt használja föl a zsidó levél szerzője, amikor azt mondja, hogy a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, az, ami most az atyámé, az az enyém lesz egyszer, mert nekem fogja adni, mert nekem ígérte meg, és ez az ígéret láthatatlan, de konkrét, mert ez az enyém lesz. Most még láthatatlan ez az örökség, de az enyém lesz. És ez a mi nagy bátorításunk. Meggyőződéssel hiszem, és meggyőződéssel vallom, hogy Isten nekem adja azokat az ígéreteket, amit Jézus Krisztusban nekem ígért. A látható ezt az ígéretet akarja elvenni tőled. Jézus azt ígérte, veled lesz minden napon a világ végezetéig. Mit akar a látható elérni? Hogy ne érezd, hogy veled van. Ne érezd, hogy ott van melletted. Hogy ne éld át, ne tapasztalt meg, hanem azt érezd, hogy egyedül vagy hagyva, és inkább abba hagyod az egészet. A látható ezt az ígéretet akarja elvenni. Egy ószövetségi képet engedjetek még itt meg. Amikor Isten népe közelít Kánaánhoz, elküldik a kémeket, bemennek az országba, és látják, hogy ott óriások laknak. Ugye? Picit hasonlít a történet. És ezek milyen hadi fegyverzettel rendelkeznek. Ezeket a városokat képtelenségbe venni, mondják ők, hiszen ők már szintén a vaskorban éltek. ki kellett ennek a generációnak halnia, és soha nem láthatta meg az Isten ígéretét, az ígéret földjére, soha nem léphetett be Kánaán földjére, mert nem tudott a láthatatlanra nézni, a hatalmas Istenre nézni. A láthatót nézte, és ezért soha nem volt része az ígéret földjében. Ne feledjétek el, hogy vannak, voltak és lesznek is mindig olyan emberek, akik már a harc fenyegetettségétől leteszik a fegyvert, anélkül, hogy valaha is harcoltak volna. A gondolataikban, vagy a reménységükben, a hitükben buknak el, és minden vereség itt kezdődik el, amikor az ember még mielőtt elkezdeni már föladja. Sohasem a környezet az, sohasem Góliát lesz a vereség oka, hanem mindig a saját gyávaságuk és hitetlenségük, mert nem mernek hinni, és nem mernek a láthatatlanra nézni, csak is a láthatóra. Hogyha szeretnéd azt a küldetést betölteni, abban járni, amit Isten neked ad, amit Jézus Krisztus rád bízott, akkor muszáj ránézni a láthatatlanra. Nem lehet a láthatóra nézni, mert az biztos, hogy elveszi az erődet, az akaratodat, a szándékodat, a képességedet, mindent lebénít és tehetetlenné tesz. Csak akkor van lehetőség tovább lépni, megtenni a következő lépést, hogyha fölnézünk a láthatatlanra, és látjuk azt az Istent, aki mindenek fölött való Isten és hatalmas Isten. És be fognak teljesülni az ígéretek, és meg fognak történni mindazt, amit Isten nekünk ígért. A második pontban azt mondtam, hogy harcold meg a hitnemes harcát. Mondtam, könnyebb erről beszélni, mint megélni, elég kinkeserves ezeket a harcokat megélni, megküzdeni, de érdemes ettől függetlenül. A Biblia azt mondja, hogy az idők gonoszak, és hogy a napok nehezek. Az óriás fenyeget, és bizony remegő térdel rendkívül nehéz kiállni ellene, vagy szembenézni vele. Pál ezért mondja az ifjú Timóteusnak, és örülök, hogy vannak itt ma ifjak is, hogy harcold meg a hit nemes harcát. A hit egy ilyen érték, amiért meg kell küzdeni, mert vannak olyan dolgok az életben, vannak olyan értékek az életünkben, ami soha nem lesz a miénk, hogyha nem harcolunk meg érte. Csak akkor lesz a miénk, hogyha ezért megharcolunk, és a hit az egy ilyen érték, egy ilyen ajándék, amit Isten nekünk akar adni. Harcold meg a hit nemes harcát, és fontos itt a nemes, erről szeretnék egy picit beszélni majd nektek. Hogyha a Dávid Góliát történetét most itt újraolvastam, nem fogom a középső részt, akkor azt gondolom, hogy ez egy komikus ábrázolás, egy picit talán ironikus ábrázolás is Sámuel részéről, hogy Isten népének harcosai minden reggel felöltik magukra a harci fegyverzetet, föltüzelik magukat harci kiáltásokkal, hadizajjal, kimennek a csatatérre, harci alakzatba állnak, de soha nem vívnak meg egyetlen egy csatát sem. 40 napon keresztül ez történik. Reggel fölveszik a ruhát, kiállnak, mindenki kész, de semmi nem történik. Egyetlen nyílvessző sem lesz kilőve, egyetlen dárda sem repül el az ellenség felé, egyetlen kardcsapás sem történik meg. Sokszor, mintha engedjétek meg, hogy személyesen fogalmazok, mintha magamat látnám. Hogy van harci zaj, van harci dísz, ha lehet így fogalmazni, és nem történik semmi. Igazi harcra nem kerül sor. És hány keresztény ember van így, hogy minden felvértez, fölölt, mindene megvan, és nem mer harcba lépni. A hit harcához, mintha nem lenne elegendő bátorság, vagy bátorságunk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de érdekes módon mutatja be a történet, hogy Dávid esetében ez mennyire természetes módon valósul meg. Nem áll le osztani, szorozni, nem húz egy vonalat a papíron, hogy előnyök, hátrányok, mennyi esélyem van, mennyi veszély fenyeget. Nem vacilál, hanem egyszerűen érkezik, hallja, hogy itt valami körülmetéletlen, ez is egy érdekes, hogy ő hogy tekint a láthatóra. Ő azt nézi, hogy ez Istenhez tartozik ez az ember, vagy nem az Istenhez tartozik ez az ember. Nem az Istenhez tartozik, tehát el kell vesznie, ez teljesen egyértelmű a számára. Nem vacilál, hallja, hogy valaki szidja az élő Isten nevét, és azért azt mondja, hogy hát akkor ő megy, és az élő Isten nevében megvív vele, és le fogja őt győzni. Megy, hogy megvédje az Isten nevét. Fogalmazzunk egy picit már a mi szófordulatainkkal, Isten nevének szeretne dicsőséget szerezni. Nem számít, hogy kivel kell harcra kelnie, tudja, hogy Isten és senki sem hatalmasabb, és ezért ez a körülmetéletlen, ez halálra van ítélve. Miért tudta ezt ilyen természetességgel megtenni szerintetek? Most a válasz az előző fejezetben van, Sámuel első könyvének 16. fejezetében, és ez nagyon-nagyon fontos válasz, és azt gondolom, hogy ez nekünk is Krisztus népének egy nagyon-nagyon fontos válasz. Amikor Sámuel felkente Dávidot, királyá, ez a 16. részben van, ahogy mondtam, akkor ezt olvasuk a 13. versben, akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Kedves testvérek, ez a kulcs. Nem az, hogy Dávid okos volt, ügyes volt, rátermet volt, vakmerő volt, vagy bármi egyéb. Ez a kulcs, amit le van írva. Az Úr lelke rajta maradt Dávidon. Ott maradt vele. Benne volt. Vele volt. És ez a kulcs. Hogy az Isten lelke nélkül nincs valóságosan megélt hit. Nincs bátorság a harchoz. Harci ruha lehet, hogy van. Még talán fegyver is van. De bátorságunk nem lesz a harchoz. És emiatt győzelem sem lesz ezekben a harcainkban. Isten lelke nélkül nem tudunk a láthatatlanokra tekinteni. Isten lelke nélkül csak a láthatót látjuk, és azt gondolom, hogy ti ezt értitek, ezt a mondatot. Isten lelke nélkül csak a láthatót látjuk. Kell az Isten lelke, hogy lássuk a láthatatlant, az élő Istennek a hatalmát, az erejét. Isten adja tehát a lelkét, a győzelem lelkét, aki újjászül minket, és megadja ezt a látást, hogy lássuk a láthatatlant, és hogy ezt a hitet meg tudjuk élni. Erről ne csak beszéljünk, vagy ne csak elmélet legyen, vagy ne csak istentiszteleti egy óra legyen egy héten, hanem ez mind a 168 óránkat meghatározza és betöltse. János írja a levelében, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Ez már az Új Szövetségből volt, és minthogyha Dávidról írna mégis. A harc tehát úgy válik nemes harcá, hogy ezt az Isten lelke vívja meg bennünk. Ettől válik nemessé, ez nemesíti ki, hogy az Isten lelke. Itt nem csak, ja, mert minden más harc, amiben az Isten lelke nincs ott, az tisztátalan harc. És itt nem csak a keresztes hadjáratokra gondolok, amit oly sokszor dörgölnek szívesen az orrunk alá, hogy akkor is lássuk a keresztény egyházat. Hanem a mi harcainkra gondolok. Amikor azt mondjuk, hogy Isten nevéért, Isten dicsőségért harcolom, de az Isten lelke mégis kimarad belőle. Azaz, mégiscsak a saját érdekemben vívom meg. Mégiscsak azért teszem, mert saját magamnak szeretnék dicsőséget szerezni. Amely harcok nem Isten nevének szereznek dicsőséget, és nem az Isten lelke által lesznek megvívva, megharcolva, azok tisztátalan harcok lesznek. Mert a hitnek a nemes harca, és nagyon fontos, hogy a hitnek a nemes harca, és Pál apostol nem véletlenül használja, nem hatalommal, és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel történnek, mondja ezt a prófétának az Úr. És ezt mondja ma nektek is, hogy a hitnek a nemes harca, amikor kiküld, amikor azt mondja, hogy meg kell tegyél valamit, és érzed, hogy ezért meg kell küzdeni, ezt meg kell harcolni, az az Isten lelke nélkül nem fog menni, csak is ő vele, az Isten szent lelkével együtt. Ha győzelmet szeretnél látni, akkor fontos, hogy az Úr lelke legyen veled, és az Úr nevének akar dicsőséget szerezni, ahogy tette Dávid is. És jó tudjuk, hogy Dávidot fölkente Sámuel királyá, és Dávid nem azért megy, hogy a saját dicsőségét kilobbizza, picit megoldja, kikövezze az utat hozzá. Nem, nem magának keresi a dicsőséget. Pont a lélek ereje által tud várni és készülni erre a királyságra. A lélek ereje által tudja megvívni ezeket a harcait, amit Isten odaad elé az úton, hogy Isten nevének szerezzen dicsőséget és nem magáinak. Harmadszor pedig, hogyan visz győzelemre az Úr? Miért van ott Dávid a táborban? És itt most már azért közeledünk a kitűzött célunkhoz, majd mindjárt talán nyilvánvalóbbá válik, hogy Isten valami rendkívüli módon kíván bennünket győzelemre vezetni, valami olyan utakra vezet, amire más embereket nem vezet el, csak nekem adja ezt a mondjuk így kitérőket az életemben. Miért van ott Dávid a táborban? Nem azért ment, hogy harcoljon. Ez milyen érdekes, nem? Nem azért ment Dávid, hogy harcoljon. Apja megkérte, hogy vigyen egy kis ennivalót az éhező testvéreinek. Fogd ezt az árpát, ezt a kenyeret, fogd ezt a tíz sajtot, menj el, vidd el testvéreidnek, és kérdezd meg, hogy vannak. Érdeklődj felőlük, hozz róluk valami jó hírt. Teljesen hétköznapi, egyszerű, emberi kis gesztus, cselekedet, semmi olyan nagy dolog, ami a világot megrengetné, vagy kifordítaná a helyéből. Az apja megkéri, hogy menjen, és egy kicsit törődjön azokkal, akik az övéi, akik rá vannak bízva. És milyen gyönyörű ez a kifejezésmód. És én azonnal szimbolikusan olvastam, már magamban, amikor olvastam, hogy vigyél enni az éhezőknek. Enni adni, enni vinni az éhező testvéreknek. És most nem csak diakóni értelemben, az nagyon-nagyon fontos, de lelki értelemben értem most itt. Dávid felkenetett a királyságra. És ennek a teljes tudatában mit tesz? Fogja a tíz kenyeret, a tíz sajtot, a véka, árpát, pörkölt gabonát, és viszi, cipeli, viszi, hogy az éhezőknek legyen mit enniük. Viszi azoknak, akik félnek, akik rettegnek, akik elfutnak az óriás elől, akik tehetetlenségben vannak merevedve, lábuk be van gyökerezve a földbe, viszi, hogy legalább ne éhezzenek. Egy leendő király, aki nem azon ügyködik, hogy milyen hamar kerülhetne már a trónra, egy leendő király, aki viszi a kenyeret és a sajtot az éhezőknek. Gyönyörű szerintem. Ott lett volna Dávid a győzelem helyén, hogyha nem vállalja föl mindazt, amit az apja rábíz. Nem lett volna ott. Az apja nem azért küldte, hogy harcoljon. Dávid nem azért ment, hogy harcoljon. Isten egyszerűen csak oda tette elé ezt az óriást, ezt a problémát, ezt a megoldani váró problémát. És milyen beszédes ez a kép. Kultúránkban az a menő, hogyha valami nagyon nagyot tudsz durrantani, már bocsánat azért a kifejezésért, de azt hiszem, hogy itt a fiatalok mosolyognak, úgyhogy ők biztos, hogy értik ezt a szót. Valami nagyon nagyot tenni. Fölkerülni a címlapra, vagy ott lenni a képernyőn. Lehetne ezt ugye sokféleképpen megfogalmazni, de szóval nagyot dobbantani. Valami nagyon-nagyon visszhangosat mondani, amire mindenki odafigyel. És ez nem csak a bulvárvilága. Nekem sokszor az az érzésem, hogy ez úgy mindent áthat, és mindenkit áthat bennünket is, keresztény embereket, a mi kultúránkat is. Mintha az egyházban is egyre inkább az lenne a fontos, hogy mi az, ami látszik, mi az, ami látható, mi az, ami nagyot szól, mi az, ami nagyot durran. Dávid nem azért ment a táborba, hogy nagyot durrancson, hogy legyőzze a filiszteust. Nem azért ment, hogy híressé váljon. Nem azért ment, hogy megtegye a trón felé az első lépéseket. Dávid azért ment, hogy enni vigyen az éhezőknek. És ez szerintem nagyon-nagyon megható. És mivel hűséggel végezte ezt a szolgálatát, tette azt, amit rábízott az apja. Semmi különös dolgot nem tett. Hétköznapi dolgot tesz, vagy visz véghez. Visz enni az éhezőknek. Ezért lehetősége volt arra, hogy a győzelem ott legyen. És a győzelem dicsősége, az Isten lelkének a dicsősége ráragyogjon, átragyogjon Dávidon. Kedves testvérem, valószínűleg vannak terveid, hogy legyőzöd az óriást, hogy teszel valami kimagaslót, valami nagyot az Úr nevéért. Meg kell ehhez tanulni egy dolgot, amit Dávid megtett. Hűségesnek lenni abban az apró, pici szolgálatban, amit Isten rád bíz. Amit azt mondja, hogy ezt a picit tedd meg, és fogsz győzelmeket látni. Fogsz győzelmeket tapasztalni. Mi volt Dávid feladata? Mit mondott itt a 46. versben? És meglátja mindenki, hogy van Isten Izraelben. Mondhatnánk mi keresztények, hogy ez a mi küldetésünk, hogy meglássa mindenki, hogy van Isten az egyházban, hogy él Jézus Krisztus. Ez a mi küldetésünk, hogy ezt elmondjuk, mindenkinek elmondjuk, hogy van Isten Izraelben, hogy van Isten az egyházban, hogy él a mi Úrunk az Úr Jézus Krisztus. Márk evangélium a 6. részéből olvasom föl az igét, a 7. verstől. Ezek után magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettessével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen vándorbaton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. Saru viszont legyen rajtuk. de ne öltsenek magukra két ruhát. Ezt is mondta nekik, ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentem onnan. Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan még a port is verjétek le a lábatokról bizonyságul ellenük. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyultak. Kedves testvérek, így, hogy felolvastam a Márk evangéliumából ezt a néhány verset, talán már ti is észrevettétek, hogy vannak hasonlóságok. Dávid esete, és itt a tanítványok kiküldése között nagyon-nagyon fontos hasonlóságokat lehet felfedezni. Mit kap egy tanítvány? Kap egy társad, de azon túl mit kap még, hogy hirdesse az evangéliumot? Kap egy botot, és kapja az Isten lelkét, hogy hirdesse az evangéliumot. Hogy állt oda Dávid? Nem volt a kezébe semmi más, csak a botja, meg a paritjája. És az Isten lelke volt vele, ezt olvastuk. Mert rászánt, és vele maradt. Azért fontos, hogy lássuk, hogy semmi olyan nem történik az Új Szövetségben sem, ami esetleg nem történt meg az Ószövetségben. Az Isten, ahogy a sajátjaival akkor ott volt, ahogyan vezette őket, ahogy védelmezte őket, ahogy győzelmet adott nekik, azt megadja a tanítványoknak is. És azért jó ezt látni, mert a mi hitünk pont ebbe kapaszkodik, vagy kapaszkodhat bele, hogy miért ne adná ezt meg 2000 esztendővel később? Miért pont tőled venné el a saját lelkét az Úr? Miért nem adná meg neked ezt a botot, ami ugye azt jelenti, hogy semmim nincsen, semmiféle fegyverzetem, egy darab botom van, és az Isten lelke van velem. Jézus ennyit adott a tanítványoknak, és ennyit ad nekünk is, az ő lelkét, és egy botot. Se pénzt, se élelmet, se szép ruhát, se nagy vagyont, se semmi megtakarítás, semmit, ami elvonná a figyelmünket őróla és az ő lelkéről. Isten lelke és egy bot. Miért fontos ez a bot? Az úton létnek a jele a bot. Aki vándorol, az botot tart a kezében, azzal segíti az útját. Az úton lévő egyháznak a képe a bot. Az úton lévő egyház pedig ti vagytok. Ti vagytok, akiket Jézus megszólít, és azt mondja, hogy menjetek, és mondjátok el az evangéliumot minden egyes embernek. Meséljétek el, hogyan újított, hogyan szült újjá titeket az Úr. Mondjátok el mindenkinek, hogy hallják ők is a jó hírt, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az úton lévő egyháznak a képe, a jelképe, a szimbóluma ez a bot. Azért az egyházi, amely engedelmeskedik az ő Urának. Nem olyan küldetést kapunk, hogy menjetek el, és ezzel a bottal fordítsátok ki a világot a helyéből. De hogyha ilyen pici szolgálatokban, hogy ez Dávid megtette, ha ilyen pici szolgálatokban mi is megtesszük mindazt, amit Isten nekünk ad, és az ő lelke rajtunk van, és az ő lelke vezet bennünket, és ad nekünk erőt, akkor bizony a világ ki fog fordulni a helyéből. Mert emberek fognak újjá születni, mert ördögök fogják elhagyni azoknak az embereknek az életét. Emberek fognak megtérni, hogy itt olvastuk a tanítványoknak a küldetésének a hatására, az ő ige hirdetésüknek. Viszi a kenyeret és a sajtot az éhezőknek, ugyanúgy az egyház. Értsétek szimbolikus értelemben. Rengeteg ember éhezik, és szüksége van az evangéliumra. És ahogy Dávidot megkért az apja, hogy vidd ezt a 10 kenyeret, ezt a 10 sajtot, hogy ne éhezzenek a testvéreid, rád ugyanígy rád bízza ezt a keveset, hogy menj és add oda, vidd el, és ő ott lesz veled, és hogy amit az utadba ad, azt ő meg fogja oldani. Csak hittel tekints rá a láthatatlanra. Ebben a hűségben akar tehát ma este megerősíteni bennünket Isten, mert mit mondtam? Isten ad győzelmet azoknak, akik hűségesen végzik a rájuk bízott szolgálatot. Ezt vettem ki, mint üzenetet a Dávid történetéből, és ez itt ennek a kiküldetési parancsnak is az üzenete. Isten ad győzelmet azoknak, akik hűségesek hozzá, és megtapasztalhatjuk mindazt, ami által mi is keresztények lettünk, hogy hallottuk az igét, hogy elért bennünket az Isten hatalma, valamelyik testvérünkön keresztül, egy lelkészen keresztül, egy keresztény atyánk fiánkon keresztül, és megtisztult az életünk, és megtérhettünk. Erre küld bennünket is Isten, és ehhez kíván erőt adni az ő lelke által. Higgyetek ebben, tekintsetek őre, és menjetek és tegyétek ezt. Amen. 396. dicséretet keressük meg a Fekete Énekeskönyvből, és ezt énekeljük el, a 396. dicséretet. Ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Kegyelmes édesatyánk, jóságos Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük az ige üzenetét, az ige bátorítását, és arra kérünk, hogy a te lelkedet ne vonj meg tőlünk. Tisztogass bennünket, erősíts bennünket, és küldjél bennünket. Adj feladatokat, ha kell, adj harcokat az életünkben, hogy edződjünk, hogy nem esedjünk, és hogy magunk előtt is nyilvánvalóvá legyen, hogy a tieid vagyunk, senki másé, és a te neved dicsősége a legfontosabb a számunkra. Így kérünk, hogy légy mellettünk azokban a küldetésekben, feladatokban, amiket ránk bízol a családunkban, a munkahelyünkön, a baráti körünkben, itt a gyülekezetünkben. Könyörgünk, hogy erősíts bennünket lelked erejével, az ige ismeretével, az imádság lelkével, napról napra. Köszönjük neked, hogy meghallgatod imáinkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Istennek adunk hálát ezért az egész hétért, és megköszönjük ma este, hogy Hitelláti Zoltán eljött közénk, és hozta az evangélium üzenetét. Mi is köszöntésünket küldjük az érdigeti gyülekezet minden tagjának, meg a kedves családodnak is, és Isten áldását kérjük további életedre szolgálatokra. Hirdetem, hogy az evangelizációs hetünk vasárnap úrvacsorosztással zárul, tehát akik úgy érzik, hogy ezen a héten is az igét hallgatva felkészültek arra, hogy az Isten kegyelmét is, az ő kegyelmének jelét, a bűnbocsánatot, az úrvacsorát is magukhoz vegyék, szeretettel hívogatunk az úrasztalához. Most még áldás előtt egy éneket szeretném, hogyha megtanulnánk. A 770. ebben a könyvben, a Krisztus az énekem énekgyűjteményben, de aki még nincsen könyv, az is meg fogja hamar tanulni. Hallod-e Jézus hívását, szik az ő szava, légy követője, add neki szívedet, légy a nyomába ma.
Hallod-e Jézus hívását, hangzik az ő szava, légy követője, add neki szívedet, légy a nyomába ma.
És megpróbálja kánonban is elérni.
Hallod-e Jézus hívását, hallod-e Jézus hívását, hívjük az ő szavát, szívedet, légy követője, add neki szívedet, légy a nyomába ma.
Köszönöm szépen, és ezt a gondolatot is vigyük magunkkal. Hallottuk Jézus hívását, lépjünk az ő nyomába ma, és ezután is kövessük őt az ő útján.
Fogadjuk az áldást. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.